egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra hangolva a magazint hallják, én pedig a magazin műsorvezetője Beke László vagyok. Mai beszélgető társam dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász professzor, aki jó lehet már nyugdíjba vonult, és az aktív munkát ilyen formán nem végzi, ennek ellenére mindig bent van a Szegedi Egyetemen. És éppen ezen a helyszínen, a Szegedi Gyermekklinikán találkoztunk. Professzor urat már jó pár éve ismerem, és akkor megtisztelt azzal, hogy tegeződhetünk. Azért mind a mai napig hálás vagyok professzor úrnak. És itt a beszélgetés elején úgy egyeztünk meg, hogy ez a riport is ebben a stílusban fog majd megvalósulni. Sanyi bácsi, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is, és kérlek arra, hogy te mutasd be saját magadat a kedves hallgatóknak.
Az élettudomról kellene egy néhány mondatot mondani. Talán akkor ahhoz azzal kezdeném, hogy az én életem az tulajdonképpen három városhoz kötődik. Az egyik, ahol fölnőttem, ez Karcag. A másik, ahol hosszú időn keresztül több mint 20 évig dolgoztam, Szolnok, és a harmadik pedig, ahol a legtöbb időt töltöttük most már, ez Szeged. A karcagi emlékekhez nagyon szívesen visszanyúlok. Talán a legfontosabb, amit szeretnék említeni, hogy én olyan családi környezetben nőttem föl, ahol a szeretetben szinte lubickoltunk, én azt szoktam mondani. A szüleim részéről hihetetlen sok szeretetet kaptunk, és talán ami hihetetlen, soha nem volt olyan, hogy én valamilyen cívódásnak a tanúja lettem volna, vagy hallottam volna a szüleimtől. Én ezt egy nagy áldásnak tartom egy gyerek szempontjából. Ez engem végig kísért szinte az egész életemen, és a karcagi általános iskola elvégzése után egy olyan gimnáziumba kerültem, amelyiknek itt van egy néhány jelképe. Több mint 300 éves karcagi református nagygond gimnázium, akkor ezt úgy hívták, utána a háború után más lett a neve. Mondhatom azt, hogy olyan tanáraim voltak, akik nem csak tanítottak bennünket, hanem neveltek is bennünket. Amikor erről szó van, én szoktam mondani, hogy a falakból is már sugárzott valami a gimnázium falából. Tehát hihetetlen jó gimnázium éveim voltak, és utána a Debreceni Orvostudományi Egyetemre kerültem, ott végeztem. Az egyetemi évem is nagyon, azt mondom, hogy jól, kellemesen teltek, és ami talán említésre méltó, hogy ott volt egy olyan szokás, hogy ha valaki már tudta egyetemi éveiben, vagy elképzelése volt, hogy mi szeretne lenni, ha azt a tantárgyat lehallgatta, akkor volt lehetősége, hogy bemehetett arra a klinikára, és ott úgynevezett szubosnak hívtuk mi, olyan fogd meg ezt, vidd arrébb, ilyen feladatra hát használtak bennünket, és én eredetileg szülész akartam lenni, tehát nem gyerekorvos, és miután lehallgattam a szülészetet, akkor alkalmam volt ilyen szubosnak bekerülni az ottani megyei kórházba, amelyik hihetetlen nívós munkát végzett. Egyben a bába képző is volt, mert régen a szülésznőket bábáknak hívták, és azoknak a képzése ezekben az intézetekben történt, és én ott két évig rendszeresen bejártam, és akkor nagyon sok mindenbe részt vehettem, szülést vezethettem. Az elején mindig csak felügyelettel, és a későbbiekben is azonnal kellett szólni a szuperesnek, hogy ha valami olyan volt, hogy jöjjön, segítsen, de ez, és műtétekben, császármetszésben, egyéb más műtétekben is részt vehettem. Ennek én nagyon nagy hasznát vettem a későbbiekben, ugyanis, mint gyerekorvos, egészen másként láttam a szülész kollégáknak a működését, és látom most is, és amit talán sokan úgy elmennek mellette, a szülésznek hihetetlen nagy felelőssége van, mert az ő kezében két élet van, az anya élete és a magzatnak az élet, illetve az újszülöttnek, amíg át nem adja a gyerekgyógyásznak. Tehát ha az a szülész, aki ezt igazán, és a szülészek hát ezt átérzik ennek a fontosságát, tulajdonképpen meghatározó a gyerek szempontjából is a későbbiekben, és aminek nagy jelentősége van, ma már tudjuk, hogy a koraszülött ellátásban, hogy a szülész milyen állapotban adja a gyerekgyógyásznak, a úgynevezett neonatológusnak, aki az újszülött koraszülött ellátással foglalkozik, oda az újszülöttet, az meghatározó. Mert ha nagyon megviselt, akkor már majdnem azt mondom, alig lehet valamit vele tenni, De hogyha kifogástalan jó állapotban adja át, akkor ma már lehet nagyon jól kezelni őket. Tehát ez volt a debreceni emlékeim közül talán, amit érdemes említeni, és én 1952-ben kerültem az egyetemre, és 58-ban végeztem. És akkor egy teljesen váratlan, hát családi esemény miatt édesapám meghalt előtte, és nem tudtam a klinikán maradni, vagy Debrecenbe, hanem elmentem Karcokra, és ott szintén szeretettel fogadtak, és engedtek dolgozni, főleg a sebészeten, hát rendszeresen ügyeletet vállaltak a szigorlók, de felügyelet mellett, és kissebészeti műtéketnek a megoldása, korlátlan számba lehetőség volt úgy, hogy ott volt mögöttünk mindegy valaki, és vigyázott ránk, és főleg a hihetetlen nagy segítség volt egy jó műtős. Emlékszem, Karcagon a Misi bácsi volt, aki a kulcsember volt. Ha ő volt ügyeletben, akkor biztos, hogy mindent jól meg lehetett, mert mondta, hogy ide tessék, oda tessék nyúlni, vagy oda tessék ölteni, és így a beteg mindig a maximális legjobb ellátást kapta. Karcagon a gyerekgyógyászaton dolgoztam 2 évig, és utána 1960-ban kerültem Szolnokra. Akkor nyílt meg Szolnokon, a megyei kórházban, az ország legmodernebb koraosztálya. Akkor még nem volt inkubátor, ez a fogalom még Magyarországon nem volt ismert, hanem boxok voltak, egy olyan 3-4 négyzetméteres boxok, amelyikben ugyanolyan hőmérsékletet biztosítottunk, mint az inkubátor, magas páratartalommal, és ezekben ment a koraszülötteknek az ellátása.
Az elmúlt percekben szinte egy lélegzettel mondtad végig a magad gondolatait. Én ebből is azt gondolom, hogy igen-igen sok mondani valód van még. A hallgatók nem látják a te lelkes, csillogó tekintetedet, de én igen, és tudom azt is, hát nem utolsó sorban a saját gyermekeim kapcsán tapasztaltam ezt meg veled kapcsolatban, hogy szíved, lelked oda van áldozva erre a gyönyörű hivatásra, az olvasásra. Kedves hallgatóknak mondom, hogy most néhány percig zene következik, és ezt követően egy kicsit más megközelítésből folytatjuk majd ezt a beszélgetést, egészen pontosan arról lesz szó, hogy hogyan lettél te orvos.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Egy meglehetősen nagy ívben már felvázolta professzor úr előttünk azt, hogy milyen életpályát futott be eddig. Most egy kicsit részletesebben beszélj majd arról, hogy hogyan lettél orvos, és különösképpen, hogy miért éppen a gyermekekkel való munka ragadott meg téged.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de én fizikatanár szerettem volna lenni. De
az is szép.
Azt kell mondjam, hogy én nagyon tisztelem a pedagógus alatt, és a gyereknevelés szempontjából, meg a jövő nemzedék szempontjából kulcsponti helyük van. Egy gyereknek az egész életét meghatározza. Talán már az előző percben néhány szót tettem arról, hogy mi történik vele az első 6 évben, hogyha otthon szeretetben nő fel, foglalkoznak vele, időt szánnak, ezt hasznos időnek nevezzük ma, amit a szülő a gyerekére át. Nem áldoz, én ezt nem áldozatnak mondom, hanem fordít, mondjuk így, az hihetetlen nagy dolog, és semmi mással nem pótolható. És azt, mint gyerekgyógyász mondhatom, hogy a szokásrendünk, azt mondjuk, hogy mi most egymással veled hogy beszélünk, vagy hogy viselkedünk. De minden, ami ebben a fogalomban belül van, a szokásrendünknek a több mint a fele, 60% az 6 éves korig alakul ki, és egy 80% az 10-11 éves korig. A többi, az a kis töredéke már később. Tehát az, hogy milyen benyomások érik a fiatalt, a gyereket, és utána a serdülőt később, az egy életre meghatározza a sorsát. És hogy lettem orvos? Hát ez, azt kell mondjam, hogy valahol felettes vezérlésnek fogom én föl, hogy nem fizikus lettem, vagy fizikatanár lettem, hanem orvos. Valahol olyan benyomások értek, amelyek afelé tereltek, hogy talán az én hát, feladatom, az én hivatásom az az egészségügyi pálya, az orvosi pálya lesz. Soha nem bántam meg. Sem az, hogy nem lettem szülészorvos, hozzáteszem, nagyon tisztelem és nagyon becsülöm a szülészkollégákat. Nagyon sok minden rajtuk múlik, hogy ők hogy ténykednek, De én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a gyerek hát ellátás lett a hivatásom, és azon belül pedig talán a legelesettebbeknek a támogatása a súlyos életveszélyben lévő gyerekek, tehát az intenzív ellátás, és még ezen belül a koraszülött ellátás. Mert én megértem azt az időt is, ha már erről szó esett, és rákérdeztél. Én szülészeten dolgoztam az egész világon, nem csak Magyarországon. Mi volt a sorsa egy nagyon kicsi, alacsony súlyú újszülöttnek? Sorsára lett bízva, belekerült a vesetálba, és addig hardokott, amíg sajnos elnevesztette az életét. Nem tudott vele a szakma mit csinálni, egyszerűen sehol nem lehetett vele mit tenni, mert olyan szinten volt a koraszülött ellátás. Ma viszont egy néhány évvel ezelőtt Szombathelyen volt egy kongresszus, ahol összejöttek a Magyarországon újszülött, koraszülött ellátással foglalkozó kollégák, és az volt a téma, hogy a 40 dekás, hát a te férfi markodban kettő elférne, egy csinos női markodban kettő elfér belőlük, hogy ezekkel mit lehet csinálni, és meggyőződésem, aki végig kísértem azt, hogy amikor semmit nem tudtunk tenni az ilyen kicsikkel, és most a 40 dekással is. Ez nem azt jelenti, hogy tessék koraszülöttet szülni, Isten ments, nem erről van szó. De ha a koraszülött megszületi, és az édesanyja a pocakjában, a hasában vigyázott rá, tehát nem károsította, és itt jön az, hogy a szülész kollega nekünk jó állapotba adja át az újszülött ellátóknak, ezekkel már nagyon sok mindent lehet tenni, életben tarthatók és hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak.
Amit elmondtál az előző percekben, az nagyon izgalmas, ha bár tőlem meglehetősen távol áll ez az egész kérdés, meg hát egyáltalában az orvosi hivatás. Ezért is kérdem tőled a Sanyi bácsi, hogy mit jelent pontosan az a gondolatod, hogy ezzel már lehet valamit kezdeni?
Ezt már említettem, hogy ne károsodottan szülessenek meg. Ez egy külön beszélgetést érdemelne meg, hogy miket lehet fölhozni a koraszülés okaként. Most akkor, ha ez ide belefér, akkor elmondom.
Persze belefér, mondj csak bátran.
Egy bizonyos százalékát, hogy mi van akkor a szülés hátterében, ma még nem tudják a világon. Ezt majd ki kell deríteni. Nagyon jelentőség százaléka az anyai vagy magzati ok miatt következik be. Az anyának különböző betegségei, cukorbetegség, magas vérnyomás, akkor a magzatnak valami genetikai, hát életképtelensége, ami hát számításba jön itt. És az újabb szempont, amelyiket említeni kell, a szakma szülész kollega, a kettes női klinika nyugalmazott professzor, vagy Paulin professzor írta ezt le, hogy a koraszüléseknek legalább a felében, 50%-ában valamilyen fertőzés van, és azt hiszem, hogy neki ebbe teljesen igaza van. Ebben benne van az anyának valamilyen húgyuti fertőzése, vagy egyéb más fertőzése, vagy a magzatot ért valamilyen fertőzés, ugyanis például egy esetet hadd mondjak, illetve egy példát erre. Ha valakinek van egy vagy két rossz foga, egy várandós édesanyának, ma már tudjuk, hogy abból, ugyanis a rossz fognak a gyökerénél, az ínynél van egy genytasak mindig, és abban a kórokozókot tenyésznek. Ezek állandóan bekerülnek a vérkeringésbe, és a vérkeringés útján, miután a magzat a lepényen keresztül, a köldökzsinóron keresztül közvetlen kapcsolatban van az anyai vérkeringéssel, a kórokozók bekerülnek, szabályszerű szülési fájdalmat indít el, ez egy bonyolult biokémiai folyamat, milyen úton, és egyszerűen vagy elvetél, ha annyira korai a várandóság, a terhesség, vagy pedig akkor koraszülöttet szül, és ugyanaz a kórokozó tenyészik ki a magzatból, meg a lepényből, vagy már a megszületett koraszülöttből, mint amelyik innen tenyészik a foghátínyből. Akkor nagyon komoly, ami koraszülést okozhat. Az várandós édesanyáknak jelentős része dohányzik. Tudjuk azt, hogy ha valaki bizonyos szál cigarettánál többet szívvel, egy doboznál talán lehet ezt jobban szűkíteni, akkor 100%-kal nagyobb az esélye, hogy koraszülöttet fog szülni. És ha most átjönnél velem, vagy átmennénk valamelyik szülészeti intézetnek a terhes patológiájára, tehát ahol a terheseknek valamilyen gondjuk van, hát kezelik. Lehet látni most is, hogy lent, már bent a kórteremben szerencsére nem, de valahol az udvaron boldogan szívja a cigarettát. mekkora a pocakja már, és hogyha én megkérdem, hogy asszonyom miért bagózik, akkor a következő választ adja. Csak egyet-kettőt szívok el délelőtt, meg délután. És én azt mondom, asszonyom, hogy ha maga megszül holnap, és én átjönnék ide, és a maga gyerekének az erébe csak egyszer-kétszer egy kis nikotint fecskendeznék, mit szólna nekem? Hát az, hogy a doktorunknak valami baja van, valahol föl kéne magát jelenteni. Hát vegye tudomásul, hogy a maga magzatába, ahogy maga cigarettázik, néhány percen belül ugyanolyan nikotin szint van, mint ami a maga vérében.
Hát ezeket a gondolatokat én is szívesen elmondanám annak a fiatal anyukának, akivel idefelé jövet a Tiszaparton találkoztam. Jó nagy hassal sétált ez a fiatal hölgy, ennek ellenére vidáman pöfékelt. Valószínűleg ma már nem futok össze vele, de hát ha ez az ismeretlen hölgy azért majd az interneten meghallgatja ezt a műsort. Kedves hallgatóktól ismét elköszönünk néhány percre, ezzel a zene következik, hallgassák azt is figyelemmel, és ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász professzorral beszélgetünk a Szegedi Gyermekklinikán. Nagyon sokat hallhattunk az előző percekben tőled a koraszülöttekről, egyáltalában a koraszüléssel kapcsolatos problémákról, és azt mondtad már az előző blogban is, hogy erről neked nagyon-nagyon sok mondani valód van. Folytathatjuk akkor ezzel?
Hát, talán nem fejeztük be a cigaretta dohányzásnak az káros hatását. Említetted azt, hogy ahogy jöttél ide, te is találkoztál egy ilyen anyával, aki hát boldogan szívta nagy pocakkal. Szörnyű. Ugye itt is az a nagy gond, hogy tudom, hogy a védőnők, meg a szolgálat, orvosok, szülészek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a szenvedélyes dohányost is megkérjék, ha várandós, akkor mondjon le. De képzeld el, hogy a várandósoknak csak egy kisebb része az, aki lemond a cigarettáról, egy bizonyos százaléka, 25%-a nem hajlandó még akkor se lemondani, hogyha várandós.
Bocsáss meg, professzor úr, ez tudatlanság vagy felelőtlenség inkább? Mi lehet a dolog hátterében?
Nem tudom, hogy szabad ezt, hogy tudatlanság, de inkább nem érzi a súlyát. Én azt hiszem, hogy nem kapnak elég felvilágosítást talán a várandósok, és ez egy külön dolog majd, és ha erre sor kerül, erről egy néhány szót majd ejthetünk, hogy kiket gondolok én megszólítani a lakosságnak, illetve a populációnak melyik részét arra, amikről itt most beszélünk, hogy ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt, ne fogyasszon kábítószert, vigyázzon az egészségére, abszolút értelemben is, de amikor várandós, akkor különösképpen. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalokat, a gyerekeket kell elkezdeni nevelni, és itt mi csináltunk, indítottunk egy programot, és most már több mint 600 hallgató vett ezen részt, ahol egyik téma az, hogy a várandóság és a dohányzás, a nikotin az milyen káros hatással jár, és még egyet nem mondtam, hogy az idegsejteket is károsítja a dohányzás, tehát az a gyerek, aki genetikailag kitűnő tanulónak készült, és az lenne, hogy őt dohány, nikotin éri, tehát az édesanyja dohányzik, akkor biztos, hogy a teljesítő képessége a későbbiekben mindenképpen csökken majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatalokat kellene, a jövendő anyáit, de az apáit is, itt a fiúkat se vonnám ez alól, megkérni, hogy gyertek, hallgassátok meg, ismerkedjetek meg azzal, hogy milyen káros hatása van ennek, mert akkor már, amikor megszületik, vagy a koraszülöttem, vagy pedig a károsodott újszülöttem, akkor már nem lehet vele mit csinálni tulajdonképpen, azt már nem lehet visszaforgatni. Tehát az igazi megelőzésnek itt lenne a haszn, én úgy érzem.
Akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és hát én szívesen elmondanám ezeket a gondolatokat azoknak a diákoknak is, akik a Kiskunhalasi Szilády Áron gimnáziumba járnak, de én úgy hiszem, hogy az lenne az igazán autentikus, hogyha ezt a te szádból hallanád. Volna egyszer arra lehetőség, hogy ellátogass hozzánk, és ezt megoszd velük?
Hát nagyon szívesen, igen, mert mi ezt úgy fogjuk föl, van már két kiváló segítségem, egy pedagógus szintén, kolléganő és egy védőnő, akikkel hármasba visszük ezt a munkát, és ami minket nagyon-nagyon kellemesen visszajelzésként meglepett, mindenkitől kérünk, minden hallgatótól egy kis visszajelzést, kivétel nélkül mindenki azt írja, ez írásban van, nagyon hasznos, ezt el kellene mondani minden diáktársnak, el kellene mondani a szüleinknek, el kellene mondani a pedagógusainknak. Tanárok részt vettek, körülbelül olyan 40-50 tanár már, és védőnök részt vettek ezen, iskolapszichológusok szintén, és mindenkinek az volt a véleménye, hogy ezt mennél szélesebb rétegben kellene terjeszteni, és nekünk van egy ezekhez a témákhoz nagyon sok demonstrációs eszközeink is, és nekünk az az elvünk, vagy mondhatom azt, hogy nekem, de inkább azt mondom, hogy nekünk, hogy hallják, lássák és fogják meg, tehát tapintsák is, amiről beszélünk, és így hagyni nyomot a gyerekekben, és ha föl tudjuk hívni a figyelmét az ifjúságnak, akik már voltak egyetemisták is egy csoport, lehet, hogy a következő egy-két évben már ők lesznek várandósak, de lehet, hogy csak 4-5 év múlva a fiatalabbak visszaemlékeznek arra, hogy mire kell nagyon vigyázni, melyek azok a károsító tényezők, amelyek a magzatra nagyon rossz, kellemetlen hatással vannak, de ugyanúgy ez a felnőttre is, akár a kábítószer, akár a dohányzás, akár az alkohol, ez mind káros hatással van. Tehát ezt szeretnénk mi továbbvinni, és mennél szélesebb körben hát ismertetni, és ha megtiszteltek bennünket azzal, hogy ezzel átmertünk, csak nekünk a demonstrációs eszközeinket, az nagyon nehéz vinni ennyi demonstrációs eszköz. Én inkább azt mondom, hogy kössétek össze egy jó szegedi kirándulással, és megnézni néhány érdekességét Szegednek, és ezen belül erre 2 órát szentelni, és akkor azt is lehetne látni, hogy ezt mi hol csináljuk, de lehet arról is, hogy esetleg elmenjünk Halasra.
Sajnos nekünk is elég nehéz mozgatni a diákjainkat. Ettől a tanévtől több mint 600 fiatal jár majd hozzánk, de azért fogunk erről a kérdésről még beszélgetni. Hát, ha megvalósulhatna egyszer az, hogy eljöjj hozzánk, és megoszd a diákokkal ezeket a fontos gondolatokat. Ismét zene következik, de utána folytatjuk ezt a nagyon értékes és érdekes témát.
Egymásra hangolva. Riportok, beszélgetések a Halas Rádióban.
Ismét köszöntünk minden kedves hallgatót, dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász professzorral beszélgetünk. Hadd mondjam azt a kedves hallgatóknak, hogy kikapcsolt mikrofon mellett legalább fél órát beszélgettünk még professzor úrral, és mint ahogy általában lenni szokott, olyan gondolatok hangoztak el, amelyek számomra is rendkívül fontosak voltak. Most arra kérlek, hogy ennek a föl nem vett beszélgetésnek az eszenciáját oszd meg valamilyen módon a hallgatókkal. Ebben is természetesen a koraszülésről és annak a körülményeiről volt szó.
Igen, már arról történt említés, hogy csodálatos dolgokat tud ma megtenni az újszülöttekkel, a koraszülöttekkel, az életveszélyben lévő kisujjakkal is a szolgálat, de sajnos azt is tudomásul kell venni, hogy közülük azért az átlagnál a normál súlyra születettekhez képest sokkal több az esendő. Nagyobb a veszteség is, tehát ha itt most fel kellene sorolni, hogy melyek azok a pénzben nem mérhető károsodások vagy események, amelyek hát előfordulhatnak. Az első az, hogy a gyereket a család elveszíti, tehát meghal a koraszülött. Én azt hiszem, hogy nincs olyan család vagy édesanyja, ahol ez nyomtalanul hát elmúlna, egy ilyen gyereknek az elvesztése. A másik, az én szobám egy szinttel följebb van, mint a koraszülötteket ellátó osztály, tehát a Szegedi Gyerekklinikának a központja, a koraszülött ellátó központ az egyel hát lejjebb van. Ahogy én jövök be szinte minden alkalommal, egy-két olyan édesanyával vagy családdal találkozom, akiken lehet látni, hogy pattanásig feszültek, hogy mit mondanak, mit mond a doktor. Megmarad a gyerekem, nem marad meg a gyerekem. Károsodott lesz, nem lesz károsodott. Lesz agyvérzése, le lehet venni a gépről, vagy nem lehet. ez egy hihetetlen nagy stressz, ami szintén nem múlik el nyomtalanul, és a harmadik, ami talán a legnagyobb tragédia a három közül, ha olyan károsodás éri a magzatot, vagy érte már méhene belül, amit nem lehet pontosan megmondani, amelyik egy életen keresztül ágyban fekvővé teszi, tehát nem tud egy szót sem szólni, nem lesz önálló mozgása, de csak tisztába kell tenni, és valahol etetni sokszor szoddán keresztül. Ez az, ami szörnyű nagy tragédia, és azt is tudni kell, hogy ezeknek a súlyosan sérült gyerekeknek az átlag életkora, én még korábban csináltam erre egy fölmérést, 30 év. Van, aki meghal, elpihen mindjárt a születés után, vagy egy néhány hónap múlva, vagy néhány év múlva, van olyan, aki megéri a 60-70 évet is. Én azt hiszem, hogy egy családból a szülőknek arra lefeküdni, vagy arra fölkelni, hogy nekik egy olyan gyerekük van, aki soha nem fog megszólalni, akit csak tisztába kell tenni, esetleg csak etetni kell sokszor szondán keresztül, évtizedeken keresztül. Ennél nagyobb megpróbáltatás, ennél nagyobb feladat egy családban nem lehet, mint ez. És amiről ritkán esik szó, de erről is talán akkor itt hadd essék, hogy az egész országban 21 olyan központ van, ahol koraszülötteket ellátják. Tehát ahol a mentés után beviszik őket, és ott megy a gyógyításuk, és ezeknek az ellátása, az anyagi háttér, amit az államnak biztosítani kell, az 12-13 milliárd forint évente. Ez egy hihetetlen nagy összeg. Van, aki egy néhány tízezer vagy százezer forintból ellátható, amíg az osztályon van, de van, aki több millió forintot hát igényel, hogy életben lehessen tartani és meg lehessen gyógyítani. És ez talán még a kisebb kiadás, gazdasági, anyagi megterhelés az államnak, de azokkal, akikkel tartósan gondban, tehát rehabilitálni kell őket, vagy tartós gondozást igényelnek, egy nagyságrenddel nagyobb, tehát 120 milliárd forintba kerül. Ezt kimondani is azt mondom, hogy ijesztő. Tehát amikor a koraszülött ellátásról beszélünk, amellett is ezt kell hangsúlyozni, hogy nagyon sok mindent meg lehet, csodálatos dolgot lehet már tenni a koraszülöttekkel, az ellátás az olyan szinten van, de ennek vannak ilyen hát vonzatai is, és én azzal szeretném ezt zárni, hogy köszönet mindenkinek, aki a koraszülött ellátásban segít az egész országban, szülész, gyerekgyógyász, védőnő, mindenkit beleértek, de az édesanyákat arra kérem, hogy ha nem muszáj, ne szüljenek koraszülöttet, mert egy egészséges, épp, normál súlyú újszülöttnek nincsen párja.
Kedves hallgatóim, végére értünk ennek a beszélgetésnek. Remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy hasznos percek voltak ezek mindegyikük számára. Professzor úrnak megköszönöm a lehetőséget, hogy erről a kérdésről beszélgettünk, meg hát egyáltalában annak is nagyon örülök, hogy találkozhattunk ismét, és hogy most nem valamilyen személyes vagy a családommal összefüggő betegség kapcsán. Még egyszer nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Életedre, további munkádra nagyon-nagyon sok áldást kívánok, és erőt ehhez a nagyszerű feladatnak a végzéséhez. Kedves hallgatóktól is búcsúzunk. Isten áldását kívánom az önök életére is. Viszont hallásra!